Villanások. Múlt és jelen a jövő tükrében.
Gyerekkorodban mi szerette volna lenni?
Tűzoltó, katona és ilyesmi, az nem. Szerettem volna ügyvéd lenni, aztán utána villamosmérnök, de nem szerettem volna riporter vagy rádiós lenni, legalábbis általános iskolás koromban. Aztán az a gimnáziumban teljes fordulatot vett, mint egy 180 fokosat.
Volt, hogy újságíró, volt, hogy színész, de hát ezek gyerekes dolgok voltak. Aztán így jött, hogy nyelvész lettem, meg néprajzkutató.
Tehát nem is gondoltál rá gyerekkorodban, hogy tanár vagy nyelvész legyél?
Talán arra, hogy tanár, arra már később igen, de arra, hogy egyetemen fogok tanítani, ez biztosan csak az egyetemen jutott az eszembe először.
Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban?
Mindig voltak az életemben különböző periódusok, amikor éppen más és más irányba kívántam a jövőmet alakítani. Volt olyan időszak, amikor pap akartam lenni. Aztán különböző okok miatt ezt a nézetemet felül kellett bírálnom, és tengerész irányba módosítottam. De aztán jó anyám és hát egyéb családtagoknak az aktív közreműködésével lebeszéltem magamat ebből az irányból is. Kísérleteztem még más ilyen izgalmasabb, általam izgalmasabbnak ítélt dolgokkal, mint például ejtőernyőzés, vagy bármilyen sportágban valami ilyen sportoló, aztán végig is rájöttem, hogy egyik sem igazán nekem van, nem vagyok az a típusú ember. Középiskolás korom elején vetődött föl bennem az, hogy milyen izgalmas dolog például a filmezés, meg a fotózás, és onnantól kezdve azt hiszem tudatosan attól kezdve kezdtem el ezekkel a dolgokkal foglalkozni, amivel mind a mai napig, magyarul a fotózással és a filmezéssel.
Mi szerettél volna lenni kisebb korodban?
Hát nagyon szerettem volna lenni énekesnő, elég furcsa. Aztán tanárnő szerettem volna még lenni, meg asszisztens. Elsős vagy másodikos koromban meg kereskedő szerettem volna lenni, de azóta már nagyon kiábrándultam a szakmából. Gondolkoztam rajta, hogy zongoratanárnő leszek, de hát sajnos nagyon lusta voltam. Nem fejeztem be a zongorai tanulmányaimat. Hát és most meg újságíró szeretnék lenni, meg tanárnő. Magyar töri szakos.
Úgy 5.-6. koromban régész, aztán megszerettem a biológiát, akkor biológus. Aztán bekerültem a gimnáziumba, ott pedig már az irodalmat szerettem, de abszolút nem tudom most, hogy mi szeretnék lenni.
Úgy tudom, hogy most idén érettségiztél. Valami közelebbi távlati célú elképzelésed mi?
Hát jelentkeztem bölcsészkarra, de nem vettek fel, úgyhogy most elvégzek egy 2 éves iskolát, egy idegen nyelvű menedzser titkárnő képzést. Angolul fogok megtanulni, még egy nyelvet tanulhatok, gyors és gépírás szövegszerkesztést, és utána majd bölcsészkarra újra jelentkezek.
Magánéletedbe, közeljövőbe valamilyen változás várható-e családban?
Hát ha arra gondolsz, hogy hamarosan férhez mondjuk, akkor ez nincs így, de elég családcentrikus vagyok, úgyhogy szeretnék több gyereket és biztonságos otthon teremteni magamnak.
Mi szerettél volna lenni kisebb korodban?
Hangtechnikus. Ez egész úgy indult, hogy én milyen kis koromban?
Amitől már emlékszel rá.
Elég korán kitaláltam, mi szeretnék lenni. 7. koromban eldöntöttem, hogy én műszerész leszek, elektronikai műszerész. És mikor eljöttem ebbe a táborba, az elsőbe, az életem első rádiós tábora volt, meg eldöntöttem, hogy hangtechnikus akarok lenni.
Az egyre fejlődő tudomány és technológia sem tudta az emberi kíváncsiságot kimeríteni. Mindig valami újat és mást akartak, amit a lehetőségek nyújtottak nekik. Ilyen vágyak fűtötték Ikaruszt, a görög mitológia egyik alakját, aki miután megérezte a repülés adta lehetőségeket, egyre magasabbra és magasabbra szállt. A vágyal, mely nem csak benne élt, hanem a későbbi kor emberében is, felidézték a természetet. Meghódították a határtalan szelek birodalmát, betekintettek a vizek világába, és megismerték a bolygók rendszerét. De a természettel való dac, az új terek meghódítása és a távolságok legyőzése régen, s ma is követelt áldozatokat. Icarus szerencsétlen kimenetelő repülése és a Challenger utasainak halála ezt bizonyítja. Ezek az emberek szerették a képtelennek tűnő dolgokat megvalósítani és valami újat létrehozni. Talán azért sikerült nekik mindez, mert a természet gátat szabott elképzeléseiknek azért, hogy a Föld sokáig megmaradjon épségben. Ember a természet legtökéletesebb alkotása, s mint ilyen ki tudja használni annak minden elemét. Sajnos tettei többségének súlyos következményei vannak és lesznek. Úgy tűnik, minden áron önmagát akarja kipusztítani, sőt nem csak azt, hanem a földet is, hiszen a városok körüli szemétdombok napról napra emelkednek azzal fenyegetőzve, hogy elnyelik őket. A folyók felszínén elpusztult halak, műanyagdobozok, több kilométeres hosszúságú olajfoltok úsznak. A levegőbe elképzelhetetlen mennyiségű méreg kerül a szűrőberendezés nélküli gyárkéményeknek köszönhetően. Az atombomba robbanások, az atomerőművek meghibásodása által az atmoszférába kerülő sugárzó anyagok mutációkat idéznek elő a növények, az állatok, sőt egyre gyakrabban az ember génjeiben is. Ha ez így folytatódik tovább, 50 év múlva nemigen lesz hely ezen a bolygón, ahol élni lehet. Eltűnnek a folyók, a tengerek, az erdők. Sivár lesz a föld, a nap nem süt többé át a vastag, szennyköppennyi változott légrétegen. S végül egy óriási robbanás mindent eltüntet.
Hogyan vélekedsz az emberiség jövőjéről?
Én azt hiszem, hogy ellenkezik a véleményem azokéval, ami a többség véleménye, ugye itt beszélnek környezetszennyezésről, újra és újra kiújuló háborúkról, hogy az emberek elvadulnak, hogy elerkölcstelenednek, és ez mind-mind valami végső katasztrófához vezet. De én ennél sokkal optimistább vagyok. Szóval én nagyon hiszek abban, hogy ez a nagyon nagymérvű technikai fejlődés fejleszti az emberiség tudatosságát az irányba, hogy ne éljen vissza ezzel a technikával, hogy az a technika, amit kifejlesztett, ami egyébként valóban káros a környezetünkre, az ellenlépéseket is megtalálja ugyanennek a fejlettségnek a birtokában.
Van valami olyan tényező, ami erősíti ezt az érzésedet?
Igen. Például a magyarországi vagy a kelet-európai változások. Igazából én mostanság kezdek valójában rádöbbenni, mindig is sejtettem, megéreztem, hogy ez valami rém sötét korszak, ez a kommunizmus, ami rajtunk volt. És ez elmúlt, ez megdőlt, hát itt most megvan a lehetőség, és én valahogy hiszek abban, hogy ez nem csak lehetőség marad, de be fog indulni valami olyan fejlődés, ami bennünket, magyarokat, valami emberhez méltó sorshoz és körülményekhez fog juttatni, ebbe én nagyon hiszek. És hogyha ebből indulok ki, és ezt tovább viszem a világ más tájaira, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem hiszek abban, hogy az éhínség, a háborúk, ezek mind örökké tartanak. Sokkal tovább tart az élet, mint a pusztulás.
Megint dolgozott. Jövőképek az atomkor irodalmában és filmművészetében. Jól nézek ki. Mit is lehetne írni róla? Hogy is volt? Az embert mindig is foglalkoztatta, milyen lesz az elkövetkezendő világ. A meséinek jó része erről szólt. Aha. Ebből merítettek az első elismert szifírok. Persze akkor még nem így hívták őket, olyanok, mint Mórusz Tamás vagy Jókai. Mórusz az utópiában, Jókai pedig a jövő század regényében festi le egy elkövetkező világképét. Az utóbbi elég sokáig betiltott könyv volt Magyarországon. Csak azt tudnám, az hol van. A science fiction a jövőképeket illetően később két fő ágra bomlott fel. A főleg technikai részletekkel, és az inkább az emberrel foglalkozó művek csoportjára. Az atomkorban az előbbiekből készítették a nagy sikerű commerce filmeket, amilyenek például Ellen Dean Foster regényeinek celluloid változatai. A nyolcadik utas a halál és a bolygó neve halál. Ilyen a Terminátor és a Total Recall, az izomgombóc Schwarzeneggerrel. És ilyen a maga nemében klasszikussá vált Csillagok háborúja trilógia, George Lucas és Steven Spielberg meséje. Egész jól megy. Kezdek bele lendülni. No. A másik fele a lelkizős tudományos fantasztikus irodalom. Ezek az igazi csemegék, Bradbury Marshbelly krónikája, valamint a Fahrenheit 451 fok, ezek az utóbbiával egyenrangúak. Az író saját bevallása szerint a II. Világháború utáni McCarthy korszak ellen foglalt állás vele. A II. Világháború egyébként valamikor a 20. században volt. Hasonló George Orwell 1984-e, csak ez pont a másik oldala a nem jut eszembe. A kommunizmus elrettentő példázata. Az első helyet szerintem mégis Philip Kenneth Dick regénye, a Szárnyas fejvadász, vagyis a Blade Runner érdemli meg, amelyből egy nagyszerű film is készült, az új hullámos science fiction első darabjaként. Vangelisi zenéje pedig, noha elavult szilíciumcsippes szintetizátorral készült, még ma is fergeteges hatású. Tovább. A 20. század vége felé azonban az addigi irányzatok, mintha elfelejtődtek volna. A Stanislav Lem által megjósolt fegyverrendszerek a föld lakosságát olyan helyzetbe hozták, ami az addigi jövőképeket teljesen érvénytelenítették. Igen. Ide most leírjuk a változásokat, és akkor szuper lesz. Ennek következtében Hát ez nem igaz, kinyiffant ez a vacak. Tanárnő, elromlott a biokomputerem, most mit csináljak?
Naplemente, tengerpart, két ember.
Szerelem.
Embrió, sírás, anyatej.
Boldogság.
Óvónő, bizonyítvány, első csok.
Érés.
Érettségi bankett, felvételi pontszám, előadások.
Idegesség.
Centiméter szalag, pénz, Legény ember.
Gondtalanság.
Fátyol, nászészaka, nagy remények.
Gyönyör.
Eszmék, izmusok, túlórák.
Felelősség.
Őszhajszál, ráncos arc, sípoló légzés.
Öregség.
Csökkenő pulzus, üveges tekintet, temető.
Halál.
Sötétség, paradicsom, pokol, új élet.
A lelkem fél, az elmúlás nehéz hivatlan álomként zuhan le rám, s az égi szenvedés vad hegyfokán s mélyén is hallom. Légy halálra kész, mint egy beteg sas, mely az égre néz. De mégis sírhatok, hogy nincs remény, nem frissít szél, hogy addig éljek én, míg rám tekint a nap, s az éj enyész.
A Z-Rádió hangfantáziáját hallottátok. A jövőt kutatták Bene Anna Mária, Borzai Bolya, Fórián Tibor, Kovács Zoltán, Ladányi Bálint, Sándor Ilonka, Szabó Tímea, Szingatilla. Csoportvezető Rácz Henriett, a technikus Horváth Tamás volt. Készült Lakiteleken 1991-ben.